üzleti környezetben gyakran összegyűlnek a terület legjobbjai, ügyfelek, szállítók, vevők, eladók, ha van egy konferencia például. Azért megyünk oda, hogy releváns, fontos, friss tudáshoz jussunk a szakmában, de mindenki tudja, hogy talán ennél is fontosabb, ami a szünetekben történik. Az üzleti és a professzionális közegben megkerülhetetlen tényező a networking, a szakmai kapcsolatépítés. A vendégem Kovács Péter szerint ajánlás útján eljutni valakihez, ez még mindig a legjobb marketing eszköz. De nagyon jó kérdés, hogy hogyan fogjunk ennek neki, mik azok a módszerek, amikkel a kapcsolatfelvétel sikeres lehet. Kovács Péter nemzetközileg elismert networking guru, a vendégem, és épp ott hagytuk abba a beszélgetést, miért fontosabb számára ebben a tevékenységben a kaland, mint mondjuk a munkaanyagi része. Említettél pár cifrább ilyen külföldi példát, és aki mondjuk ismert téged, az tudja, hogy valamilyen véletlenszerű helyén tűnsz fel a világnak folyamatosan, és mondjuk a LinkedIn-en teljesen váratlan helyekről van egy posztot teljesen váratlan startupos figurákkal. Mikor fordult át az, hogy a hazai ilyen szénát, mert ezért mégiscsak valamilyen szempontból akkor skálázódtál, csak nem mennyiségben, hanem inkább akkor itt térben, hogy mitől volt az, hogy mondjuk nem csak egy ilyen lokális ökoszisztémában a munkádat végezted el, hanem elkezdtél mondjuk így nagyon-nagyon tág térben mozogni.
Engem mindig is valahogy ez vonzott, hogy nem tudom, földrajzórán negyedik osztályban is mindig így ámulattal néztem a térképet, hogy mekkora a világ, és hogy mindig is, hát én persze a sztori az is egy része, hogy egy pici faluban nőttem fel, és a szocializmus utolsó éveiben voltam gyerek, tehát ott olyan nagyon lehetetlennek tűnt az, hogy mondjuk így repülőre üljek, és mondjuk akár Európa másik felébe így átrepüljek. Engem mindig vonzott az, hogyha valaki egy picit más, van egy kicsit más kulturális háttere, egy másik nyelvet beszél, ez nekem mindig egy akkora ilyen extra excitementet szép magyar szóval hozott, nagyon lelkesíteni tudott az, hogyha más kultúrákkal is tudok kapcsolódni, és valahogy a startup világban találtam meg azt az utat, ahol ezt ki tudom itt teljesíteni. A networkinggel, meg a kapcsolatépítéssel együtt.
Igen, de hogyha jól emlékszem, akkor csináltál olyanokat, hogy csak úgy elindultál volna te valahova egy rendezvényre, és akkor ehhez kapcsolódhattak emberek, vagy csatlakozhattak hozzád, hogy ez már a networking, ez a service típusú
működés. Így neveztem el annó, igen. Ezt, amikor az ICQ-t elkezdtük létrehozni, akkor nyilván nem igazán volt büdzsénk arra, hogy mi sokat utazgassunk, viszont az első naptól úgy szerettük volna ezt az ügynökséget építeni, hogy mi ne csak magyar ügyfeleket szolgáljunk ki, és a legelső nem magyarországi ügyfelünk az egy dán cég volt egyébként, és akkor kimentünk Kopenhágába, és ha már kimegyünk úgyis velük találkozni, akkor maradjunk kint egy jó pár napot, menjünk el meetupokra, ismerkedjünk, networkingeljünk. Ennek az anyagi fedezetét meg kellett teremteni, és akkor találtuk ki, hogy hát úgyis mi jók vagyunk networkingben, és nem tudom, hogy egy 3-4 nap alatt egy 50-100 emberrel biztos, hogy barátkozni fogunk és beszélgetni, ez valószínűleg értéket adhat másoknak is, úgyhogy felszállhatnak velünk a repülőre, és akkor fogalmaztuk meg ezt a szolgáltatást először, amit egy ideig egyébként mi ebből finanszíroztuk az utazásainkat, aztán utána pedig én leporoltam ezt a dolgot. Nekem volt egy vállásom, ugye, és ott utána mondjuk úgy, hogy éppen nem voltam a legjobb hangulatomban, és azt gondoltam, hogy nyúljunk vissza egy picit a gyökerekhez, és egy kicsit nyomjunk meg egy-két extrém utat, és akkor mentem el például Latin-Amerikába, hogy először ott volt egy dél-kelet-ázsiai út is, és úgy gondoltam, hogy mivel akkor éppen nem egy konkrét üzleti ügy érdekében szerveztem ezeket az utakat, úgy gondoltam, hogy akkor poroljuk le ezt a szolgáltatást, és nézzük meg, és szerencsére sikerült partnereket találnom, ezáltal kvázi ingyen tudtam ezeket az utazásokat letolni.
Ja, és akkor most legyél akkor te a tanácsadónk, nem a bútor kérdésben, hanem ebben, mert hiszen Magyarországon, és hogyha nem tudom, valaki jár mondjuk nemzetközi konferenciákra, meg hazaiakra, akkor az biztos, hogy szembetűnő különbség, pont ez a networking dolog, tehát hogy eleve mondjuk akár már egy nyugat-európai konferencián is már vannak ezek a meeting pointok tök jól kirakva, meg networking appba, a beregisztrálsz, és már nem tudom, pár nap múlva már van rajtad egy csomó request, hogy ki mindenki akar veled beszélni, és tényleg oda is jönnek, és el tudják mondani, tehát valahogy ez a típusú képesség, ez azt látom, hogy Magyarországon ez hiányzik, vagy legalábbis elég gyenge, hogy nem mernek az emberek oda menni egymáshoz, vagy nincs rá igényük, vagy nincs benne gyakorlatuk, és hogy ebbe pont akkor te végül is egy, mondjuk, hogy egy pozitív kivétel vagy, és akkor ezt mondjuk lehet monetizálni is, de hogy mi a legnagyobb akadálya szerinted annak, hogy valaki, aki mondjuk akár egy tech cégben, vagy bármilyen vállalatban dolgozik, és akkor van egy szerepe, van egy feladata, van egy küldetése, hogy egy konferencián ne a sarokba kevergesse a kávéját, és ugye a pogácsát, hanem neki induljon, és akkor ott van, nem tudom, 200 ember, és akkor abból 40-nel tudjon beszélni.
Hát ebben egyrészt nyilván benne van a szocializáció is, ahogy említetted, illetve én azt gondolom, ebben eléggé hiszek, hogy van egyfajta ilyen szempontban legalábbis egy általános önbizalomhiány szerintem a magyarokban. Nekem az első dolog az volt, hogy ne féljek, és ehhez az kellett, hogy ne vegyem magamat túl komolyan. Szerintem mindenki nagyon komolyan veszi magát. Én mindenkinek a saját problémája a legnagyobb, ami tök normális dolog. Én azt gondolom, hogy bármi dolog, amit eddig csináltunk, független attól, hogy most mennyire lett nagy, vagy nem lett nagy, de az azért lett olyan, amilyen, és azért mertünk belevágni, mert ugye a korábban említett naivitás, illetve az, hogy nem vettük magunkat. Legalábbis jó, most csak saját magamról beszélek, én nem vettem annyira komolyan magamat. Nem gondoltam azt, hogy akkora tétje van a dolgoknak, és egyszerűen nem is gondoltam túl. Egyszerűen csak fogtam, és beleugrottam, és csináltam. És szerintem a klasszikus networking helyzetben is ez van. Vannak egyébként módszerek, amivel lehet ezen dolgozni, és most egyébként mi csinálunk is ilyen képzést, ez most nem a reklámhelye, mert B2C nem csinálunk ilyen képzést, de hogy most pont egy ügyvezetővel foglalkoztam egy ilyen témában, hogy segítsek neki egy kicsit jobbá válni a networkingben. És ő nem magyar, de a régióból jött, vagy jön, és nagyon-nagyon hasonló kihívásokkal és problémákkal küzd, mint szerintem legtöbben itt Magyarországon küzdünk. Tehát ilyen szempontból szerintem ez egy kicsit ilyen regionális dolog. Egy-két kivételt látok, mondok azt mondjuk, hogy a lengyeleket vagy a románokat, és persze most általánosítok, mindig mindenhol van kivétel, de azt gondolom, hogy társadalmi szinten a lengyelek meg a románok szerintem jobbak, bátrabbak, ha networkingről van szó, vagy arról, hogy elmenni egy másik országba, és ott elkezdeni kapcsolatokat építeni.
Akkor szedjünk össze egy pár ilyen tippet, trükköt, tanácsot, mert akkor említetted, hogy ne vegyük magunkat komolyan, tehát hogy valószínűleg akkor egy kicsit ilyen könnyedebb stílus, akkor az lehet az első pont, meg a bátorságot említetted, és egyébként ez a saját tapasztalatom is, és ugye rengeteg ilyen konferencián megfordultam mindenféle szerepekben, és sokszor, hogy mondjuk valakinek a vállapja miatt nem mernek oda menni hozzá, mert ugye már nagyon fontos ember, de hogyha egyébként a tekintetedből valahogy kiveszed azt, hogy ő tőle most így rettegni kell, vagy félni kell, vagy nagyon távolságot kell tartani, akkor ezek az emberek nagyon hálásak tudnak lenni, hogy úgy lépsz oda hozzá, hogy kíváncsisággal, érdeklődéssel, vagy ilyen lazábban, tehát ilyen szempontból egyébként az önmagad komolyan, vagy nem komolyan vétele is visszaköszön. De mi lehet még?
Hát egyrészt azt gondolom, hogyha te elmész egy ilyen konferenciára, és ott van valaki, akivel úgy szeretnél beszélni, de félsz tőle, és ez benned ilyen negatív érzéseket kelt, akkor nem menj oda hozzá, menj oda máshoz. Én abban is nagyon hiszek, hogy nem tudhatod, hogy kin keresztül jutsz el kihez. És erre millió és egy sztorim van, hogy a legváratlanabb ember, akitől a legkevésbé várnád, hogy bármiféle üzleti lehetőséget hoz neked, vagy erőforrás lehetőséget, vagy ilyesmi, valakivel találkozol, beszélsz, ő pont valakivel találkozik másnap, és egyszer csak ott van előtted az az ember, aki veled szeretne beszélni, aki lehet, hogy még annál is érdekesebb, mint aki ez nem mertél oda menni a konferencián. Én nekem nyilván most csak saját magamról tudok beszélni, az egyik módja annak, hogy ne vegyem úgymond magam annyira komolyan, vagy hogy a félelmeimet egy kicsit legyűrjem, az pont az, hogy például semmiféle elvárásom nincs magammal szemben, hogy elmegyek egy rendezvényre, nem várom el azt, hogy én hány emberrel beszéljek, nem várom el azt, hogy milyen típusú emberekkel kelljen beszélnem, tehát KPI-ok és ROI az felejtős számomra ebben a sztoriban, ez egy maraton, ez egy hosszú távú dolog. Tudom, hogy te szoktál futni, legalábbis régebben biztos, hogy futottál. Ez olyan, hogy ezt így felépíted, ez nem olyan, hogy egyszer csak leugrasz és lefutsz egy maratont. Pont láttam most erről valami nagyon bölcs social media posztot, hogy maga a maraton az már a jutalom. Az oda vezető út volt, a kemény munka. És az, hogy te végül eljussál olyan emberekhez, akik értéket fognak adni, meg sok-sok vint lehet velük együtt létrehozni, az nem feltétlenül úgy van, hogy te ezt egy networking abban kinézlik konferencián, oda mész hozzá és beszélgetsz vele, hanem elmész egy rendezvényre, full random lehet, hogy belefutsz egy-két emberbe, beszélgetsz velük. Én egyszerűen olyan emberekhez megyek oda beszélgetni, akiknél látom azt, hogy szimpatikus. És hogyha így állsz neki, szerintem az elvárások, és ez a kulcs, szerintem a saját magadnak támasztott elvárások azok, amiket egy kicsit érdemes újra gondolni.
Jó, tehát ez a hosszú távúság, a konzisztencia, ez is egy tök jó dolog, meg egyébként ugye rutint szerzel önmagaddal kapcsolatban is azzal, hogy ezt te hogy csinálod, és akkor biztos, hogy mindenki kialakítja mind a maga stílusát, és akkor lehet, hogy igen, nem biztos, hogy az A+-os targetedre kell rárepülni egyből, amikor még a mondókád az úgymond nincs készen, igen. De hogy te, hogyha mondjuk odamész bárkihez, és akkor most már akkor tudjuk, hogy nem vetted magad komolyan, és hogy van valaki, aki szimpatikus a társaságban, és akkor beszélgetni kezdesz vele, hogy inkább kérdezel először, vagy inkább mondasz.
Alapvetően szerintem a networking egyik szabálya az pont az, hogy a másik emberre fókuszálni, és adott esetben neki segíteni valamiben. Van egy esemény, az volt a neve, vagy Pirate Summit, ez Kölnben, Németországban szervezte egy csapat, egy ilyen kicsit eszement konferencia volt, startup konferencia, mert az egész erre a kalóz témára volt felhúzva, és a legkomolyabb befektető is kalóznak beöltözve üvöltözött néha, tehát hogy tényleg egy elég extrém helyzet volt. Ott nagyon-nagyon komolyan vették a networkinget, és voltak ilyen plakátok is kirakva, és nagyon kevés szabály volt, de az egyik szabály az volt, úgy fogalmazták meg, hogy give, 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 ask. Tehát, hogy ne úgy kezdj el te networkingelni, hogy te eladod a cuccodat, vagy hogy egyáltalán most te ott ügyfelet szerezzél, vagy bármi, hanem azt nézd, hogy te hogyan tudsz másnak adott esetben segíteni. És gyakorlatilag ez a filozófia, ez nagyon rezonál velem, meg az én gondolkodásmódommal, és szerintem, hogyha valaki tudatosan egy picit így áll hozzá, akkor könnyebb is megszólítani a embereket, hiszen nincsen rajta az a fajta nyomás, ami szerintem nálunk kulturálisan az, hogy te eladj valamit, az eleve egyfajta ilyen negatív érzést kelt benned, hogy ó, basszus, nekem most el kell adnom valamit, és most oda kell mennem, és hogy adom el ezt a ceruzát típusú ilyen tesztek a szélzeseknek, meg ilyenek, az ilyenektől mindig nagyon fáztam. Hogyha nem ezzel a mindsettel mész oda, hanem azzal, hogy most megismerek egy érdekes embert, és hogy én mit tudok neki segíteni az én esetemben ez egyértelmű egy kapcsolata, egy összekapcsolással vagyok valaki máshoz, akkor én már rögtön értéket adok valakinek, tehát én most miért féljek ettől a helyzettől? Én segíteni akarok neki, én jó fej leszek. És hogyha ezzel a gondolkodásmóddal mész oda valahova, akkor szerintem saját magadnak könnyebbé teszed az egész helyzetet.
Erre nekem is van egy ilyen kifejezés, amit szívesen használok, ez szívességtőzsdének szoktam mondani, mert általában erre viszonylag fiatalon jöttem rá, én is ilyen számítógépes CD-másolós világba szocializálódtam, ahol így az volt, hogy akinek voltak ugye jó cuccai, az segített neked, de hogy te nem tudtál viszont adni neki semmit, de hogy voltak a placon olyan srácok, akiknek meg te tudtál segíteni, és hogy viszonylag hamar rájöttem, hogy én ugye kapok mondjuk így ilyen gesztusokat emberektől, neki nem tudom visszaadni, másoknak visszaadom, és akkor így az univerzum akkor így egyensúlyba került, és hogy ez valószínűleg az üzleti életben is nagyba is működik, hogy amit te mondtál, akkor hogyha hogyan tudok neki segíteni, bemutatott két embernek, ők utána megint egy harmadikat, tehát akkor ez a kis végtelen win-win-win szituációnk, ez elkezd ilyen pillangó hatással működni, de hogy a nap végén egyszer csak valószínűleg neked is előbb-utóbb valaki segít, és valaki szembe jön, vagy lehet, hogy mondjuk jön egy ügyfél, vagy egy felkérés, vagy egy projekt, tehát hogy a nap végén azért mégiscsak eladod egyébként azt a dolgot, amit akarsz, csak fordítva indulsz.
Így van. Illetve én azt is érzem, hogy egy picit, és ez megint csak a saját belső dolgodról szól, hogy egy kicsit jobban felhatalmazó érzed magadat arra, hogy te mondjuk kérjél. Hát, hogyha te már adtál, és őszintén jó szívből segítettél, akkor ugye eleve kérni nagyon sok emberek nagyon nehéz kérni. Ugye az értékesítés is valahol erről szól, hogy kvázi kérsz, akkor úgy magadnak könnyebbé tudod tenni, hogy tényleg te egy jó ember vagy, sok embernek segítettél, most van egy helyzet, szükséged van valamire, akkor jobban felhatalmazva érzed magadat, legalábbis az én esetemben ez így van, hogy kérjek adott esetben valakitől valamit.
Vagy ugye már felveszik neked a telefont például, az is egy óriási dolog.
És egyébként nem is feltétlenül ugyanazoktól az emberektől. Lehet, hogy valaki mástól kérek valamit, mint akinek adtam korábban, de mégis bennem úgy érzem, az egyensúlyban én is nagyon hiszek, hogy akkor úgy érzem, hogy eleget pakoltam arra az oldalra, hogy a másik oldalt is egy kicsit használjam.
Mondjuk a hazai ökoszisztémát nézzük, akkor mennyire különleges ez az attitűd, vagy mennyire terjed, vagy mennyire nevezhető általánosnak?
Én egyébként azt gondolom, hogy terjed, és azt látom, hogy ez fejlődik, csak nagyon lassan. Úgy, mint ahogy az egész startup ökoszisztéma is fejlődik, de nagyon lassan. Tehát mondjuk 10 évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy már itt már majd a fáról is lógni fognak az unikornisok, ugye a milliárdos értékelésű cégek, hát ugye annyira nem lógnak, illetve bár mainstream-esedett egy kicsit ez a startuposdi, de azért még mindig, szemben meglepő módon még mindig nagyon kevés. Tehát egy random embert megkérdezek ezen világon kívül, még mindig nagyon kevesen tudnak erről igazából, ahhoz képest, mint amit gondoltam.
Tehát akkor azt is mondod, hogy magában a startupos szénában azért van jó pár ilyen gyakorlat, ami jól működik. Mondjuk a startup azt gondolom, hogy egy nagyon globális dolog, hogy te is utaltál rá, hogy ott az olyan, mintha egy ilyen világsztenderdek szerint működnének, és hogy valójában lehet, hogy ők csak az 1%-a a világ lakosságának, de szét vannak szórva így mindenhol. Ez a fajta gondolkodás, hogy akkor emberként tekintsünk a másikra, figyeljünk oda rá, adjunk. Igazából, ahogy beszéltél, így folyamatosan az járt a fejemben, hogy mondjuk az ilyen klasszikus, hagyományos, ilyen vállalati, szélszes környezetben pontosan inkább az ellentéte az, ami jellemző, vagy ami tipikusan történik. Mégis amit meg tudsz jelölni mondjuk benefitként, előnyként, amit el lehet érni, az meg pont ugyanaz, amire ott is vágynak.
Igen, annyit pontosítok, és ezt nagyon jó, hogy így megfogalmaztad, hogy úgy tűnt, hogy párhuzamot vonok a startup világ, és e között a gondolkodásmód között. Én nem állítom, hogy ez a kettő szorosan összefügg, csak ugye én a startup világban vagyok szocializálódva, ezért onnan tudok inkább példákat, meg trendeket hozni, vagy látni. És ezzel párhuzamosan én egyébként nagyon hiszek abban, hogy nem csak a startup világ nagyvállalati világ kontextusában, hanem gyakorlatilag lehet szó bármilyen különböző világok kontextusáról is, hogy az egyik tanulhat valamit a másiktól. És az a fajta networking szemléletmód, amit én is képviselek, amit egyébként én úgy érzem, hogy bár nem ismerek minden iparágat nyilván, de hogy azért talán inkább jelen van mondjuk a startup világban, mint tudom, az államigazgatásban, csak mondtam valamit. Ennek ellenére azt gondolom, hogy át lehet ültetni egyikből a másikba, és ez nem csak egy irányban működik, hanem minden irányban. A startup világ, nagyvállalati világ esetében ez azért is különösen fontos, mert egy startupnak valahol az az álma, hogy ő nagyvállalat lesz egy napon. Tehát ő oda tart. És a nagyvállalat az pedig egyébként szeretne együttműködni startupokkal, hiszen az innováció egy bizonyos pontig gyorsabban tud egy nagyvállalati környezeten kívül fejlődni. És ezért ő nekik szükségük is van egymásra. Most az, hogy találnak egymásra, hogy nem, hogy működik, hogy nem, az egy véget nem érő hosszú beszélgetés. De azt gondolom, hogy már csak ezért is kell egymástól tanulniuk, mert egyébként nekik az a céljuk valahol, hogy ők együtt tudjanak működni egymással. És maga ez az egész networkinghez kapcsolódó gondolkodásmód, én ebben biztos vagyok, hogy ez mindenhol tudna egy picit jobban működni, és ahol meg abszolút nincsen jelen, ott meg aztán különösen nagy hatást érhet el, ha valaki ezt valamilyen szinten meg tudja valósítani.
És azt szerinted nem okoz nehézséget, mert szintén, amit elmondtál, hogy mondjuk így nem elvárásokkal mész oda, ugye akár egy eseményen, vagy bármilyen helyen, ahol emberekkel találkozhatsz a másikhoz, hogy látszólag akkor nincs ilyen rövid távú célja annak a beszélgetésnek, az nagyon nehéz megmagyarázni pont így megint vállalati környezetben, hogy na, akkor mit intéztél ma, és akkor hát nagyon jó, ott beszélgettem, és nagyon megismertem ezt a 4 érdekes embert, és akkor ez megint egy picit szintén egy ilyen akadály lehet, hogy az, hogy lehet jól megmagyarázni, vagy jól átfordítani mondjuk valamilyen teljesítmény irányába.
Szerintem itt nem kell végletekben gondolkodni, tehát hogyha valaki egy olyan világban működik, ahol ez nagyon fura és nagyon idegen, akkor ne menjen el heti 5 eseményre, mert tényleg soha nem fogja tudni megmagyarázni. De havonta egyre miért nem mehetne el? Miért nem mehetne el akár a munkaidőn kívül, vagy ebédszünetben mondjuk valakivel ebédelni, kávézni, sörözni, ami nem feltétlenül az ő rövid távú üzleti érdekeihez kapcsolódik. Itt az arányok szerint, ami fontos, hogy találkozni havonta 2-3 emberrel, az sokkal messzebbre vihet, mint egyel sem. Hogyha valaki szeretné egy kicsit ebben az irányban építeni magát, és nem mindig csak a tudatos rövid távot nézni. Nem heti 10 emberrel, csak heti 1-jel találkozni mondjuk.
Nagyon szépen köszönjük, és szerintem nagyon sok konkrét kapaszkodót is kaptunk, mert a történeted önmagában is izgalmas, és szerintem nem meséltük még el a projektjeidnek a 80%-át, de hogy szerintem ez nagyon tanulságos, hogy igen, találkozzunk emberekkel, legyünk nyitottak, adjunk, ismerkedjünk, és nem mindig rövid távú célok mentén, legyünk bátrabbak, akár véletlenszerű helyzetekbe is engedjük bele magunkat, és a networking ez a lifestyle legyen akkor a szavunk, és akkor ezzel induljunk neki mondjuk a következő szezonnak.
Nagyon köszönöm a lehetőséget.
Köszi, hogy itt voltál. Ez volt az Epic Stories. Ma is egy igazán páratlan történetet hallottunk Kovács Pétertől. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltatok, Dojcsák Dánielt hallottátok. Sziasztok!